Első fejezet. A Földön kívüli intelligenciák beavatkozásai. Hűséges és értő közönségem tagjai minden bizonnyal érzékelték és kihallották eddigi fejtegetéseimből, hogy az általam képviselt, legtágabb értelemben vett életszemlélet nem ismer tabukat, és az emberi elme határait messze meghaladva olyan szent titkokat tár fel, amelyekkel ilyen konstellációban valószínűleg nem sokan találkozhattak. Folytassuk a sort a lelki fajok, kasztok, vérvonalak, páholyok és egyéb osztályozások után egy témánk szempontjából kihagyhatatlan szegmenssel. Bármi meglepő, a magasabb logika azt diktálja, hogy még mindig ne szálljunk le a földre, hogy stílszerűen fogalmazzak, hanem maradjunk a világűrben és kémleljünk körbe minél figyelmesebben. Bizonyára kitaláltad már, hogy ezúttal a Földön kívüliekről lesz szó, méghozzá metafizikai, ontológiai és természettudományos megközelítésekből egyaránt. Annál is inkább szeretném a filozófiát, a vallást és a tudományt ilyes formán egy platformon említeni, avagy közös nevezőre hozni, mivel az élet egészen újszerű és mégis hagyományos megközelítési módja szerint egy egységszemlélet fundamentumából indul ki. Ezt pedig távolról sem önkényességből vagy hóbortosságból teszem, hanem azért, mert így tárta fel előttem, és így módon ismertette meg velem a magasabb rendű értelem. Minden egy és minden szent. Ennek a tudatos boncolgatásakor okvetlenül érdemes odafigyelni erre az immanens és transzcendens kapcsolatra. Máskülönben a valóságból olyan szeleteket fogunk lehasítani, például a szűkreszabott tudatosságunkkal vagy a korlátozott észlelési körünkkel, amelyek már nem tükrözik vissza az eredeti egységet, hanem csak távoli viszfényei vagy emanációi, ha ugyan nem torz vetületei az ős eredeti egységtudatnak, a mindent átható ősszellemnek, a legfelső tudatnak, Istennek, a metafizikai abszolútumnak. Ezen alapvetést követően vágjunk is bele a Földön kívüliek témakörébe. A napvallás, sok más magasabb minőségű és rendű hasonló megismerési móddal egyetemben olyan megközelítésből szemléli az életnek nevezett folyamatot, amely felett áll a különböző lelki kasztoknak, páholyoknak, fajoknak és egyéb közösségeknek. Ez konkrétan a tetánok világa, amelyek önmagukból kiválasztott parányi tudategységek révén tapasztalhatják meg a teremtés sokféle létsíkját és létmódját, melyek közül az egyik majd az emberré válással fog realizálódni. De nem minden felső lélek útja vezet az emberi létformán át. Nem minden tetán választja a fizikai síkon a test-lélek-szellem hármasságát a maga sajátos fejlődés történetében. Korábban már megállapodtunk abban, hogy a hovatartozás kérdései elsősorban a felsőjénekre, a tetánokra vonatkoznak, és csupán másodlagos kérdés, hogy egy-egy részük, például lélekszikrájuk és szellemük, milyen bolygóra és azon belül milyen korszakba, társadalomba és egyéb feltételek közé inkarnálódik. A tetán fejlődését a sorsíró nagyurak biztosítják, szavatolva ezzel, hogy minden az isteni akarat szerint a többi entitás sorsával összhangban történhessen. A legtöbb tetánból származó tudati szikra nem volt és nem is lesz ember, hanem az univerzum valamelyik másik létformáját választja megvalósulásként. Mert hogy nekünk, a napvallás ismerőinek számára evidencia, hogy nem csupán a magasabb rendű világok, hanem ez az anyaginak nevezett létezés is, hemzseg az intelligens életformáktól. Következésképpen mi nem állunk be abba a sorba, amelyben divatos szokássá vált olyan jelentős tudományos eredményeket elért személyiségekre hivatkozni, akik vették a bátorságot és kijelentették, hogy bár empirikusan nem tudják igazolni, de a matematikai logika, vagy a statisztika, vagy netán a sejtésük azt diktálja számukra, hogy számtalan fejlett civilizációnak kell léteznie a világegyetemben. Van, aki ezt meghaladva azt is állítja, hogy a Földön kívüliek között nagyszámú, értelmes faj létezése is lehetséges. Míg van, aki visszafogottabban csak annyit fogalmaz meg, hogy nem zárható ki az intelligens idegenek előfordulása egy ilyen roppant méretű univerzumban, mint a miénk. A multiverzumról nem is szólva. Nos, ha ráhangolódtál az eddigi gondolatmenetemre, akkor minden bizonnyal számodra is sejthető, hogy a szinte megszámlálhatatlan lélekkategória, tetánfajta evolúciója nem feltétlenül csak az emberré váláson és a Föld nevű bolygón át vezet. Sokkal közelebb juthatunk az igazsághoz, ha feltesszük magunknak a kérdést. Mindenképpen muszáj-e emberré válnia egy léleknek? A válasz egyértelmű. Egyáltalán nem kötelező minden tetánnak emberként megnyilvánulnia a fejlődése során. Millió más megvalósulási út kínálkozik az univerzumban, melyeken keresztül a teremtmények elérhetik a magasabb szellemi szinteket, és ezek közül csak az egyik a Homo sapiens sapiens, tehát a ma élő, értelmes ember lehetősége. Erre az alábbiakban kivonatos formában felvázolok néhány eshetőséget, nem mellékesen azért, hogy általuk még inkább tágítsuk a világképünket, és okuljunk más fajok példáiból. Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy egy viszonylag részletgazdag képet adjak azokról a földön kívülieknek nevezhető fajokról, entitásokról és lelkekről, akik valamilyen jelentősebb hatást gyakoroltak, gyakorolnak a földi létformákra. Ezek között akadnak olyanok, akiket háromdimenziós fizikai lényeknek nevezhetünk. Ugyanakkor találkozunk majd olyan lényekkel is, akik nem feltétlenül rendelkeznek szilárd testtel. Ez alapján szoktasd magadat hozzá ahhoz a gondolathoz, mely szerint az értelmes földön kívüli lényekről szóló isteni kinyilatkoztatások egy részéhez ezúton juthatsz hozzá, mivel azok a személyek, akik ezekkel az információkkal már rendelkeznek a Földön, ki tudja miért, nem osztották meg az emberiséggel ez irányú ismereteiket. Amúgy a legegyszerűbb az lenne, ha felüthetnéd valamelyik szent könyvet, például a Bibliát, és nemes egyszerűséggel elolvashatnád benne mindezeket. De a mai úgynevezett szentírás eléggé töredékes, foghíjas, és sok minden hiányzik belőle. Az eredeti könyvek könyve, amit a fény Bibliájának hívnak, természetesen minden ezzel kapcsolatos lényeges információt tartalmaz. Ebben a Bibliában helyet kaptak a földön kívüliek. Sőt, jelentős része nem is az emberiségről, hanem különféle isteni lények tetteiről és a földön kívüli fajok ténykedéseiről, valamint a kozmikus életről szól, amelyben csupán egyetlen felvonás a mai emberiség históriája. Jelen állás szerint a fajunk által az élet színpadán eljátszott darabban tetányaink egyelőre nem a legemblematikusabb alakításukat tudhatják magukénak. A fény Bibliájában ezen felül szerepelnek isteni gyógyítási eljárások. Megtalálható benne, és most kapaszkodj meg, az alkímia és a mágia tudománya. Továbbá számtalan istenséget vonultat fel, ami cseppet sem mond ellent a teremtő tudat omnipotencialitásának, mindenhatóságának. Sokkal inkább azt bizonyítja, hogy mennyire sokszínű és varázslatos Isten. A fény Bibliája, amelyből jelen művemben majd idézni is fogok, eredetileg nem arról szólt, hogy a zsidó nép a teremtő kiválasztott népe, hanem valami egészen másról, amit manapság leginkább a krisztusi tudatosságból vezethetünk le. Ez pedig nem más, mint az egyetemes tudat univerzális szeretete, minden lény, mint önnön maga megnyilvánulása iránt. Nincs benne semmi ego, semmi kirekesztés, semmi minősítés, semmiféle hátrányos megkülönböztetés. Mivel ennek kapcsán rendkívül sok diszkrepancia, magyarul lényegi különbség, összeférhetetlenség, ellentmondás és ebből fakadóan félreértés, illetőleg félremagyarázás kering az emberek szívében és fejében, ezért erre a témára külön hangsúlyt helyezek majd a továbbiakban, kényesen ügyelve az emberek vallási érzékenységére, de fenntartva a jogot, hogy a közkincsnek szánt isteni kinyilatkoztatásokat nem szabad meghamisítani vagy eltitkolni. Most ebben a szellemben folytatom a földön kívüliekről szóló témát, s egyébként ezen látásmód alapján írom a különböző műveimet is. Az élet fogalma. Alig ha ismeretlen a földön kívüli fogalma a civilizált ember előtt, hiszen rengeteg tévé és filmsorozat készült az idegenekről az elmúlt 70-75 évben. Ki ne hallhatott volna már E.T.-ről, a kedves és barátságos látogatóról. Az E.T., extraterrestrial being, szó szerint földönkívüli teremtményt vagy lényt jelent. Földönkívülieknek vagy idegeneknek általában olyan élőlényeket szoktak nevezni, akik nem a Föld nevű bolygóról származnak. De vajon elgondolkoztál-e már azon, hogy spirituális értelemben nem létezik olyan értelmes teremtmény, beleértve az embert is, aki ontológiai értelemben ne a Földön kívülről származna? Ennek az oka abban keresendő, hogy spirituális nézőpontból főben járó tévedés volna mind az ember számára, mind más értelmes élőlénynek pusztán a testi mi voltával azonosítania önmagát, minthogy minden anyagi megnyilvánulást energetikai és szellemi folyamatok előznek meg. Ergo minden fizikai testet öltött lénynek, de még a tárgyaknak is létezik valamilyen szellemi előképe. Ezzel azt is kijelentettük, hogy minden anyagi létező valamilyen úton módon a forma feletti, szellemi dimenziókból származik és száll alá. Vagyis az anyag nem önnön magától vagy véletlenszerűen szerveződik, hanem a magasabb világokban zajló folyamatok okozataként alakul ki és manifesztálódik, jól meghatározható törvényszerűségeknek megfelelően. Ha ezzel szemben azt a koncepciót fogadjuk el, miszerint mi csak húsvértestek vagyunk, és elsősorban a testünkkel tesszük magunkat egyenlővé, akkor azt találjuk, hogy ténylegesen van abban némi igazság, hogy a fizikai mi voltunk olyan elemekből épül fel, amelyek itt, a Földön nagy számban fordulnak elő. Ez egy úgynevezett exoterikus, természettudományos megközelítés, ami nélkülözi, vagy eleve el sem ismeri a láthatatlan szférák működését. Azonban, ha a fény urainak tudását vesszük alapul, akkor megállapíthatjuk magunkkal kapcsolatban, hogy lényünk valódi magva a lélek szikra. Tehát elsősorban a lelkünkkel vagyunk azonosak, amelyet mintegy kiegészít az anyagtalan szellemünk. Továbbá arra a következtetésre juthatunk, hogy mindkettő a fizikai testünktől függetlenül is létező entitás. Ezt azért fogalmazom meg újra, kissé szájbarágos módon, mert ez lenne a halhatatlanság tudatunk megalapozásának a kiinduló pontja.